Lélektér. Víg Vandával. Ébresztő kérdések, építő válaszok, igaz, tanulságos történetek, egy műsor a testi-lelki egészségért.
Köszönjük a hallgatókat, ez már a Lélektér Víg Vandával című magazinműsor, és már itt van velem a stúdióban a mai vendégem, akit nagyon sok szeretettel köszöntök, Barta Évát, rádiós és televíziós újságíró kolléganőmet, és numerológust, aki már nagyon sokszor volt nálam ebben a műsorban. Minden évben szoktam kérni, hogy gyere vissza, ugye ismerjük egymást, tegeződni fogunk a műsor során, és beszélgessünk az adott évről szám misztikailag. Ti, akik ehhez jobban értetek, mindig mondjátok, hogy a számoknak van energiája, van jelentése, van valamilyen vonatkozása, most így a 2026-os évet akkor ennek alapján fogod majd egy picit bemutatni nekünk. Úgyhogy én ezt nagyon várom, és köszönöm, hogy itt vagy.
Én is köszönöm a meghívást. Az energia mindig számmá formálható, vagy mindenféle energia számmá formálható. Egyfajta rezgése van, és ugye miután mindenkinek van egy rezgése, akár ennek az asztalnak, akár neked, ezeket a rezgéseket csak összeadjuk, és abból kijön egyfajta minőség. Én azért nagyon mereven elhatárolom magam attól a számisztikától vagy numerológiától, ami a neten fut. Én szakrális geometriának hívom azt, amit én csinálok. A kvantumfizika szerint ugye, hogy most a 2026-os jóslatokról beszélek, ugye nincs is jóslás, mert az energia jelenben létezik. Az univerzumot különböző törvények mozgatják, a gravitációba nem menjünk bele, de hogyha az okokozat törvény, a karmát, amit a kauzalitás törvényét, amit mindenki rosszul ilyen büntetésként formál, meg ilyen hülyeségeket olvasok a neten, hogy van karmaoldó tanfolyam, hajam égnek áll ilyenkor, mindig az adott pillanatban történő dolgok határozzák meg az életünket. Tehát nincs lezsírozva semmi előre. Egyébként azoknak az embereknek, akik másokat okolnak, vagy magukat okolják azoknak, ez, és mind a kettő a sötét oldalhoz tartozik, mert nem vállalják így a felelősséget, és pont ez a lényege, hogy nagyon sok esetben nem vállaljuk a felelősséget a saját rezgéseinkért, a saját energiáinkért, vagy az, hogy ami velünk történik a karma törvénye alapján, az az okokozati összefüggés. Például olyan nincsen, hogy ebben a pillanatban is karmát teremtünk. Az, hogy én most itt vagyok, az, hogy most beszélek, ennek vannak következményei. A te életedben, az én életemben, ahol megfordultunk a közlekedésben, amikor eljöttünk, és így még sorolhatnám. És most nagyon zavar ebben a világban, ugye írtam én régen egy cikket, akivel azt ottak látok, jó sok gyógyítók a gagyi ezotéria, és úgy volt, hogy ebből majd sorozat lesz, de olyan keményre sikeredett az elején, pedig tisztázni akartam csak a dolgokat, hogy nem kértek belőle. És hát most eldobsz egy követ, jóga stúdiót, asztrológus tanácsadót, mindenki önismerettel foglalkozik. Aminek van jó oldala is, mert én azt szoktam mondani, hogy mindenki megérdemli azt, hogy kihez kerül, és általában, ha most a kauzalitás törvényét vagy a karma törvényét vesszük figyelembe, akkor valóban azt gondolom, hogy az, akihez kerülsz, az tud neked segíteni, vagy azon a szinten van, amin éppen tud segíteni.
Érdekes egyébként ez a világ, ugye visszatérve így a 2026-os évre, én azt gondolom, hogy nagyon sokan várják mindig az új évnek a kezdetét. Na, erről is szoktál ugye beszélni meg akik jobban értenek ehhez a világhoz, azok azt mondják, hogy tulajdonképpen az embereknek az adott új éve, az nem is a
szilveszterrel
kezdődik, hanem a saját születésünk napjától számítjuk az adott évet, de nyilván, amikor jön az új év, és amikor betartjuk azokat a hiedelmeket, hogy nem visszük ki a szemetet, vagy nem eszünk halat, vagy éppen csirkét, akkor ugye mégiscsak abban bízunk valahogy, hogy amit mi megtehetünk azért, hogy az a következő év a szerencsés, vagy jól sikerült legyen, azt mi megtesszük. Sokan várták, én tudom ezt a 2025-ös évnek is a lezárását, és hogy na, akkor lépünk át a 2026-ba, mert hogy az előző év az páratlan év, ez meg párus év, ez már akkor csak jó lehet, és jöjjön az új év, szóval, hogy nagy reményekkel néztünk ennek a 2026-os évnek az elébe. Ez mit jelent, hogy páros vagy páratlan év? Mik ezek a számok? Miért vártuk ennyire, és jó, hogy vártuk ennyire ezt az évet?
Sorsfordító év egyébként a 2026, és akkor ugye itt már sokan megjósolták itt a világ végét, meg stb. Én szerintem több ezer év mire ide el fogunk jutni, de valóban elindult egy folyamat, és a 2026-os év nagyon sok embernek az életében sorsfordító év. Azt jelenti, hogy bizonyos időszakonként, ilyen 10-20 évente azoknak, azoknak az embereknek, akik meg nagy kanállal leszik az életet, azoknak hamarabb, de bizonyos értelemben olyan események történnek az életükben, amik befolyásolják, tehát döntést kell hozni. És itt az a lényeg, hogy a következő 9-10 évedet meghatározza az, amiket akkor hozol döntéseket. Ettől nagyon sokan félnek egyébként, mert ugye jöhetnek a lehetőségek, és jöhetek úgy, hogy mondjuk egy betegség mellett. Tehát nem változtatok, és egy betegség mellett teszem le a voksomat. Én egyébként annak idején nagyon sokat foglalkoztam ezzel, csak folyamatosan mondtuk, hogy nem lesz világvége, és az a lényeg, hogy én akkor csináltam egy olyan jó, hát több száz emberen számolgatást, és amikor szerintem ilyen világszinten lesz valami a világban, az 2035, ugyanis, hogyha ennek a számisztikai részét nézzük a szakrális geometriával, hogy a sorsfordulókat számoljuk, ott mindenkinek 34-35 környékén, akkor sorsfordulata van, és szerintem ott fog történni világszinten valami, de akkor se lesz vége a világnak. Csak valószínű nagy horderejű esemény történik, ami nagyon sok ember életére hatással van. Egyébként maga ez a 2026-os év, ez egyes évet jelent, de ugye ezt mindenkinek hozzá kell adni a születésnapjához. Nekem például elég kemény évem van most, te is menjünk bele. Ez az egyik szám, amit nem annyira szeretek, és hát sok nehézséget fog hozni számomra ez az év.
Ez az egyes év, ez hogy jön
úgy,
ki?
Hogy 2 + 2 = 6.
Akkor az tulajdonképpen 10, és így a nullát azt nem nézitek, csak az egyest.
Így van. A nulla mindig tízszeresére erősíti fel gyakorlatilag ezt az energiát. Most azoknak az embereknek, és akkor itt a páros és a páratlan számokra reagáljak, tehát azoknak az embereknek, akik mondjuk férfias természetűek, és ez lehet nő is, annak sokkal több a páratlan száma. Páros számok ugye, hogyha belegondolsz, azok a nőies energiákat, az elfogadást hozzák, és ez lehet férfiaknak is a száma, mert az a lényeg, hogy a energia törvény szerint, az egyensúly törvénye szerint, amit ugye a vonzás törvényének mondanak, és tehát hogyha egy párkapcsolatot is nézünk, mindig egy férfias és egy nőies energia kerül össze. És ez nem mindig testileg is egyezik meg gyakorlatilag.
Tehát lehet, hogy pont ellenkező neműek hozzák ezt az energiát.
Engem biztos is, mert szerinted én melyik típust képviselem. Tehát és akkor egy másikat vonz be az ember, és például itt az elfogadás törvény, amire én rettenetesen büszke vagyok, hogy most már 34 éve párkapcsolatban élek, nem könnyű, a mai napig nem könnyű, de kezelhető, meg már tudomásul vesszük a dolgokat, mert ugye az ember mindig a saját energiáját akarja, barátokban, stb. És ugye én Szepes Mária tanítványa vagyok, és ő mondta mindig, hogy Éva, tűz a tűzzel mit csinál? Az robbanás. És ő magyarázta nekem 25 éves korom óta, hogy hozzám nem az a típusú férfi illik, aki ugyanolyan, mint én. De az se jó, hogyha teljesen hamvába húd. Tehát azért sokkal bonyolultabb ez a rendszer, de az alapok így vannak meg. Nekem egy kicsit nőiesednem kellett, a férjemnek meg tüzesebbnek kellett lennie.
Azt mondod az előbb, Évi, hogy egyes év van, és ez hozzáadódik a személyes számodhoz.
Így van.
Akkor hogy jön ki a személyes száma?
A születési hónap plusz a naphoz hozzáadjuk az adott évet. Tehát mondjuk az én esetemben én ugye november 23-ai vagyok, és az azt jelenti, hogy nekem 2, ugye a november az 2, a 23 az 5-ös, és ahhoz az 1-7-est ad ki, ahhoz hozzáadjuk a következő számot, az 1-et.
Akkor neked most 8-as éved
de
van.
Nincsen, mert én november 23-án kezdtem el, én csúszásban vagyok, mert
akkor
én
majd novemberben
végén,
lesz.
Így van, 7-es éven van. Alapvetően 8-as sorsmissziójú vagyok, úgyhogy én szeretem a 8-as számot, meg szeretek harcolni, meg szerintem elevenebb vagyok a koromhoz képest, még mindig, mint sok ember. A 7-es viszont nincs meg, ami most nekem van.
Akkor ezért különleges ez.
Igen,
az
a 4-es és a 7-es éveket nem bízom, és akkor hogy áll össze a szakrális geometria? Anyukám 4-es volt, a férjem 4-es, az öcsém 7-es, apukám 7-es volt, tehát azok a számok, amik hiányoznak belőled, tehát azok is, akik nem élnek párkapcsolatban, ezt mindig el szoktam mondani, azok nem ússzák meg a fejlődést. Azért születtünk ide, hogy fejlődjünk, meg tanuljunk, tapasztaljunk, és akkor munkatársakba kapják meg, gyerekekbe, stb. Alapvetően már a családi karma, ugye, mert maga a születési képlet az, ami te vagy. Abból tudjuk meg, hogy az előző életeidben milyen tapasztalatokat szereztél, tehát voltál-e anya, nem voltál, szülő voltál, milyen képességekkel rendelkezel. Például nekem olyan szempontból volt szerencsém, ugye, hogy korán kezdtem ezzel foglalkozni, és az adottságaimat ki tudtam használni nagyon hamar, és ezért indult be elég hamar a karrierem. De én nekem Mária néni is szembesített azzal, hogy nekem ebben az életemben, mert karriert már millió életbe csináltam, nem ez az életfeladatom, hanem pont a család és a gyerekvállalás, ami nagyon nehezen ment. Tehát 40 évesen szültem, mire rászántam magam, és maga párkapcsolat is nehezen ment, mert ugye ezeket a férfias energiákat, amik jó a karriernek, az emberek többsége, hiába van négy szerepünk egy kapcsolatban egy nőnek, egy férfinek, mi csinálunk ugyanott, ami már működött a munkában, azt hazavisszük a párkapcsolatba is, csak hogy ott egyáltalán nem, vagy anyaként sem lehet ezeket az energiákat használni. És ez lenne a lényege, mert hogy alapvetően ez egyfajta újrakezdés, biztos, hogy nagy változást hoz a világban, és most nem akarok, én is elolvastam a Nostradamus, meg Baba Sagan, meg nem tudom kinek a jóslatait, végig néztem, hogy felkészüljek egy kicsit, nem szoktam egyébként, csak amikor ide jövök, mert nem érdekel, és ugye lehet magát azt predesztinálni, hogy egy széteső világban vagyunk, de nem most fog szétesni a világ, hanem a rendszerek, a feszültségek egyre erőteljesebbek lesznek a világban, és már látszik az embereken, hogy ugye az erőszakos cselekmények felerősödnek, mert nagyon sok állarcot viseltünk. Én már nagyon régóta, 2005 óta azt próbálom tanítani, vagy mondani, hogy a túlélésre kell berendezkedni, de a túlélés nem azt jelenti, amit így hagyományos értelemben, hogy otthon felhalmozva, nem. Hanem azon, hogy próbálj meg lemondani, mert a világ változni fog körülöttünk. Mondok egy nagyon egyszerű példát, én is ugye bevásárlóközpontba járok, és bizonyos termékek már eltűnnek, vagy szakadozik az utánpótlás. Szerintem ezek fel fognak erősödni. És utána így nagyon sokszor belegondoltam, hogy mennyi felesleges dologgal vesszük körbe magunkat. Tehát, hogy azokról a dolgokról is, hogyha erre felkészülünk, vagy már szoktatjuk az egónkat, arra, hogy nem kell 85 szoknya, akkor ezek nem fognak gondot okozni nekünk, és kezdjük ezt kicsiben. Tehát ezek a fajta túlélések, hogy azokhoz a dolgokhoz tudjunk alkalmazkodni, vagy mondok egy példát, a mai fiatalokat nagyon sokat támadják amiatt, ugye, hogy munkahelyeken, nagyon rossz a hangulat egyébként munkahelyeken is, tehát ugye a sok frusztrált embernek az energiája összeadódik, ridegek a munkahelyek.
Érdekes, olyan sok minden eszembe jutott arról, amit mondtál, de akkor egy pillanatra lépjünk már vissza a számokhoz, és el is mondtad, hogy például te is megnézegetted, gondolom akkor az erre az évre vonatkozó jóslatokat, de hogy egyébként meg nem érdekel. De nagyon sok mindenki szintén így van vele, hogy nem akarja tudni, hogy mi várható, mert fél, hogy akkor az befolyásolja a jövőjét.
Világ nem fog az aranykor felé menni egyelőre. Tehát az, hogy a klímaváltozás, például én, amit ugye érdekesnek találtam mondjuk a jóslatokban, ugye amit a zemivel kapcsolatban jósolnak, én is azt gondolom, hogy ez hirtelen nagyon nagy irányba, meg nem tudhatjuk, hogy hova fog ez elvezetni. Hát ugye, ahogy szoktuk mondani, a művészek mindig előrébb járnak, rengeteg olyan túlélő film van, ahol a világot a robotok fogják uralni. Ezek nyilván fikciók, tehát hogy abban érdekes, tehát a klímaváltozásra nem fogunk tudni mit csinálni. Én magát azt, hogy racionálisan szembe kell nézni azzal a dologgal, ami ránk vár, de ahogy Mária néni mindig mondta, hogy az, hogy mi történik a világban, persze, hogy hatással van rád, de a te életed, a te egyéni életed, az boldog lehet, és én azt gondolom, hogy ennek az egésznek most, ami történik itt körülöttünk, hogy minden bizonytalanná válik, minden úgy látszik, mintha kezdene összeomlani, pont az a lényege, hogy nincs lezsírozva, hogy mi fog történni az emberiséggel, de ami a lényege, hogy ilyenkor felerősödik az egyéni dolog, és én is azt gondolom, hogy tartós változás csak az egyéni energiák összeadásával lehet. Tehát gyakorlatilag az önismerettel foglalkozni, saját magunkkal foglalkozni, hogy saját magunkban boldogságot tenni. Vannak, akik csak a külvilágnak élnek. Tehát csak ez a világ mozgatja őket. Azokat nagyon sajnálom, mert ha valamikor, akkor most mondjuk a háttérből lehetne meríteni erőt ahhoz, hogy az ember magára csukja az ajtót, és akkor az, ami otthon van, de a párkapcsolatok nagy része is maga a háború. Én azt gondolom, hogy a 2026-os év attól függetlenül, tehát mindenki életére hatással lesz, és egyfajta újrakezdést valamiben ki fog erőszakolni. És sokan vannak, akiknek egyébként egyes évük is van. Tehát amikor összeadódik, és maga az egyes év, az minden területen egy változást jelent. És egyébként szoktam mondani, ugye négy életterületünk van, és a munkaterület szokott először megromlani, utána jön a párkapcsolat, és amikor már betegek vagyunk, az a végső, és akkor a többi életterület már romokban hever. Ugye ezek jelek. És a munkaterületet például a legkönnyebb helyrehozni ilyen szempontból, már a párkapcsolatot is nehezebb, de az ember rá van kényszerítve olyankor, hogyha beteg lesz, hogy ezekkel szembe nézzen. És ilyenkor is mit szoktak az emberek csinálni? Elrohannak természetgyógyászhoz vagy orvoshoz, és akkor széttárják a kezüket, hogy segíts rajtam. Pedig azt a betegséget, amit te csináltál, azt te tudod ugye ellentétes energiákkal kioldani, utat tudnak neked mutatni.
Én azt gondolom, hogy minden világnézet az valahogy létezik, hiszen sok igazság van, ez egy igazság, és mindenki el tudja dönteni, hogy tud-e vele azonosulni, vagy nem.
Az 14 egyéni... millió, ez egy kvantumszám. Például az, hogyha te döntést hozol, hogy megveszel vegyünk egy egyszerű példát, egy bugyogót, vagy nem, annak 14 millió variációja van egy igen-nem döntésnek. Mert ugye minden pillanatban hozol döntéseket, hogy erre megyek, nem erre, és az 14 millió új utat nyit meg. Egyébként vannak erről nagyon jó filmek, ilyen időutazásos filmek, amik ezt egyébként taglalják. És ugyanígy, ha az ember felfogja azt, hogy gyakorlatilag mindenkinek igaza van ugyanabban a pillanatban, mert csak egy más nézőpontból nézi a dolgokat.
Nekem a számok erejével kapcsolatban az jutott eszembe, hogy minthogyha az elmúlt időszakban úgy felerősödött volna az, amennyire figyelünk a számokra. Hogy ezek az ismétlődő számok, nagyon sokan például van arra lehetőségük, akkor tényleg az eljegyzésüket, az esküvőjüket, az életük jelentőség teljesebb pillanatát valamilyen különleges számhoz igazítják. 6. hó, 6. napjának 6 órájában történik
valami. A
numerológiában
sose jó, hogyha nagyon sokat ismétlődnek a számok, de ez egy kedvenc kérdésem. Az a lényeg, hogy a vonzás törvénye mellett, tehát amerre a figyelem irányul, az vonza az energiát. És nem mindegy, hogy hova irányítod a figyelmet. Amikor én is terhes voltam, én ennyi terhes nőt az életben nem láttam, mint akkor. Tehát minden második sarkon jött. Igen, és ugyanennyi terhes nő volt. Csak nem figyeltél oda rá. De ugyanez, ha valaki akar venni egy kocsit, és akkor ezeket jeleknek veszik, hogy hú, megint láttam egy ilyen pontot jött. Na ez, amikor a számok elkezdenek ismétlődni, és én ezen 25 éves koromban túl lettem, én ugye 11. hónapban születtem. A rádióban, a Magyar Rádióban 11-es szobában laktam, aztán kivettünk egy albérletet, az is 11-es szám volt, meg sorolhatnám. Akkor kezdtem el foglalkozni a számokkal, és ugye amire figyelsz, az ez a vonzás törvénye. De eddig is ugyanannyi 11-es szám volt. Ezekre, hogyha felhívnak, hogy mert ilyen napon, stb. Egyébként magának az esküvőnek a napja, vagy én műtéteknél sokkal komolyabbnak veszem azt, hogy mert ott meg tudjuk mondani, hogy ugye nyilván van az orvosnak is egy rezgése, meg neked is, de legalább a te rezgésedhez illő számokat, csak most például rengetegszer szembesülök azzal, hogy hát örülnek, hogy kaptak időpontot. Viszont akkor el tudom mondani, hogy készüljön fel rá. A számok a szenvedésnek a mértékéről és a gyógyulásnak a mértékéről is tudnak előrejelzést adni.
Tehát, hogyha mód van rá, akkor inkább próbáljuk meg az adott beavatkozást egy hozzánk alkalmasabb időpontra tenni.
Ez a lényege. Én ezt próbálom úgy magyarázni az embereknek, hogy vannak rezgések, és el lehet ültetni télen is egy petúniát, még az is lehet, hogy valamit hajt, de nem a megfelelő rezgés környezetében, és az emberek pontosan ezt csinálják. Például, ha már itt a termékenységnél van, azért nagyon sok olyan emberre foglalkoztam, akinél például 9 évente volt együttállása a férjével, azért nem jött nekik össze a gyerek, de nem is találtak nála semmit. És mit csináltak? Állandóan beavatkozás, beavatkozás. És akkor én mondtam, hogy mikor lenne ideális, vagy hogy miért nem várják meg azt, és meg is született a gyerek, a végén feladták, de vagy 3 beültetésen keresztül estek. És ennek a tudásnak talán ezért lenne értelme, hogy ne erről tessünk dolgokat, amiknek nincs itt az ideje. És ha már itt tartunk, ugye a szenvedés vagy a betegségekről beszéltem, ugye a 4-esnél kezdenek el szenvedni az emberek. A 4-es az annyit szenvedsz, amennyit kell. Tehát, hogy nem fog jobban fájni, viszont sikeres maga a gyógyulás. A 6-osnál már ott egy kicsit nagyobb, a 7-es, 8-as az már, a 8-asnál ott hirtelen nagyon nagy fájdalom, hát meg ott már a 6-ostól kezdve életveszély is lehet, tehát a maga a fájdalommal együtt.
Ezt hogy számoljátok ki?
Nagyon bonyolult. Tehát, hogy ez nem olyan, ez eleve nézni kell a holdállást, hogy ne legyen a saját jegyzet, több szabály van. Ez nem olyan, ez egy tudomány. Ez nem olyan, mint ami a neten van, hogy úgy összeadjuk, és akkor tudjuk, hogy mert hány méter van. Ezt így nem is mondom el a képleteket, mert felesleges.
Mennyien vannak ennek a tudománynak szerinted ma a birtokában? Te is említetted is. Sokszor szoktad mondani, hogy Szepes Mária nénitől tanultál, aki azért tudjuk, hogy ő
ennek
tényleg volt, hogy
hiteles
volt, én azt gondolom, nem csak a tanítványai, hanem azoknak is a számára, akik messzebbről nézték ezt a világot.
Én nekem 30 éven van benne.
Hogy nem.
Nem kell 30 év hozzá. De ami a lényege, és nem is a tudás, mert a tudomány az egy dolog, hanem az, hogy ebből a saját életeden keresztül, mert ez arra jó, hogy megértsd, hogy mi miért van, és néha az nem tetszik. Sőt, legtöbb esetben nem tetszik. Nekem is volt olyan, hogy Mária néni ott hagytam, és vagy 3 hónap múlva, mert olyat kérdezett, ami nem tetszett. 3 hónap múlva mentem vissza hozzá, mert ugye a mesterek azok nem úgy tanítanak, hogy leülnek. Mi kapcsolatunk is úgy volt, hogy asztrológiával kezdtük, kártya, stb. Szimbólum, mert felét nem értettem. Blavatskit adott a kezembe, én mondtam neki, hogy én ebből semmit nem értek, azt nem baj, olvasd. Tehát nem így tanítgatott, hanem, és akkor én egyre több kérdést tettem fel neki, aminek örültet látta, hogy érdekel, és akkor egyszer mondta, hogy úgy látom, hogy neked kevés lesz. És ezt akartam mondani, az asztrológia, a numerológia, a jóga, ezek elterjedtek, de nem komolyan foglalkoznak vele egy csomóan. Egy hétvégi tanfolyam után vannak, akik jógát tanítanak. Én azt gondolom, hogy az sem gond, hogy elterjed ennek a formája, mert végül is nem.
Talán rosszat nem csinál, nem?
Igen, de a felszín alatt megmarad. És nekem ez a csorda szellem, tehát ez egy magányos út. Az emberiség egyébként 2000-es éveket élünk, tehát az a csorda szellem, tehát egységben az erő, tehát mindig azt hiszik, hogyha összefognak valakivel, és pont ez az út egy nagyon magányos út. Ez például, ami nekem is nehezen megy, egy folyamatos önmegfigyelés és egy önreflexió. Ugye 4 útja van, 4 lépcsője a megvilágosodás. Az első a testuralás. Amikor ugye megszületsz, akkor mindenki bepisi ordít, hogyha éhes. Az első az, hogy ugye megtanuljuk a testuralást. Jó esetben. A következő az agykontroll. Az nem azt jelenti, hogy agykontroll tanfolyamra megyünk, hanem gyakorlatilag felismerjük, hogy tényleg az agyunk irányít, tehát hogy abba az irányba az érzések is abba az irányba születnek, amire gondolkodunk, amire figyelünk, és ezt megpróbáljuk átvenni. Ehhez nem mondom, hogy elengedhetetlen a meditáció, az egy gyors vonat. A legtöbb ember mindig azt mondja, én nem tudok meditálni. Mert pont ez a lényeg, hogy először eljutunk odáig, hogy nem eredményt várunk. És ugye a legtöbben mondják, hogy na most ne gondoljál semmire, ego azt mondja, hogy na, és még idegesebben kelsz fel, és utána nem csinálják. Na mindegy, de nem kötelező hozzá, mert az életnek a törvényszerűség, hogy újra meg újra belesodor téged ugyanabba a konfliktusba, stb., és akkor azt reméli, hogy valami más megoldást választasz egy idő után. Ahogy a kísérleti egerekkel, hogy a végén megtalálják. Egyébként Einstein mondta, ezt én szoktam használni, ezt a mondást, hogy ugye a kvantumfizikában vagy a fizikában akkor működik egy kísérlet, hogyha bármilyen körülmények között, de ugyanazt az eredményt hoz, akkor az törvény. Az emberek ugyanazt csinálják, de mindig más eredményt, akár egy párkapcsolatban. Ugyanazt csinálják újra meg újra, és más eredményt várnak, és ő mondta, hogy nem érti őket.
Kedves hallgatók, ez a Lélektér Víg Vandával című magazinműsor, Barta Éva, rádiós és televíziós újságíró. Mai vendégem, aki numerológiával is foglalkozik, és a számok erejéről beszélgetünk. Most egy pici szünetre megyünk, de ne menjenek messzire, mert mindjárt folytatjuk az adásunkat. Itt...
Rövidesen folytatódik a Lélektér Víg Vandával.